Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, folytassuk gyülekezeti együttlétünket, a kezdő énekét énekeljük el a mai istentiszteletnek. Ez a 207-es számú dicséret az új énekeskönyvben. Az első, vagyis mind a négy versét énekeljük el az éneknek. Nagy Isten, néked zeng az ének. Magasztaljuk teljes szívvel ezzel az énekkel is a mi megváltó Urunkat. Istentiszteleti közösségünk és közös ígérefigyelésünk, megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, nyitott szívvel Isten írott igét hallgassuk meg, Esdrás könyvének az utolsó szakaszát hallgathatjuk. Figyelemmel kérem, hogy hallgassuk is meg nyitott szívvel Esdrás könyve 10. fejezetének a 10. versétől kezdődő ige szakaszt.
Áldás békesség, köszöntöm a kedves testvéreket! Az idegen asszonyok elbocsátása. Akkor előállt Esdrás pap, és ezt mondta nekik: hűtlenséget követtetek el azzal, hogy idegen asszonyokat vettetek feleségül, és így szaporítottátok Izrael vétkét. Valljátok meg ezt őseitek Istenének, az Úrnak, és cselekedjetek az ő tetszése szerint, váljatok külön az ország népeitől és az idegen asszonyoktól. Erre az egész gyülekezet hangosan ezt válaszolta: igen, a te beszédet szerint kell tennünk. De nagy ez a nép, és esős időszak van, ezért nem áldogálhatunk a szabadban. Nem is egy-két napi munka ez, hiszen sokan vagyunk, akik vétkeztünk ebben a dologban. Képviseljék a vezetők az egész gyülekezetet. Városainkból pedig mindazok, akik idegen asszonyokat vettek feleségül, jöjjenek ide egy-egy meghatározott időpontban, ők és velük együtt az adott város vénei és bírái, egészen addig, amíg el nem fordították rólunk Istenünk ízó haragját, amely e dolog miatt támadt. Csak Jónátán, Aszája fia és Jázajá, Tikvá fia álltak ellene ennek, és Messulám meg a lévita Sabbetáj támogatták őket. A fogságból hazatértek azonban így jártak el. Kiválasztották Ezsvás papot, meg egyes férfiakat, családunként a családfőket, minnyájukat név szerint. Ezek a 10. hónap első napján összegyűltek, hogy megvizsgálják az ügyet. Az első hónap első napjáig elintézték minden férfi ügyét, aki idegen asszonyt vett feleségül. Amen.
Isten tegye mindannyiunk számára áldottá most hallott igét, olyan képpen is, hogy annak ne csak hallgatói lehessünk itt együtt, hanem megértői és szívünkben fogadói és cselekvői is. Értek is most együtt közösen Isten megszólító szavára válaszolva, szólítsuk meg imádságban a mi Urunkat. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, azt, hogy te szólsz a te népedhez. Megszólítod, amikor arra szükség van, amikor eltorzul, rossz útra tér a te néped. Ezsrás könyvét olvasva, Urunk, ennek lehetünk szem és fültanúi. Láthatjuk azt, hogy milyen irányba torzult a te néped, mi volt az, ami helytelen volt te szerinted, és hallhattuk a te igédet, amely helyre igazít, helyre állít, azért, mert te szereted a te téveidő népedet. Urunk, most is így, ezzel a reménnyel vagyunk te előtted, mint a te néped. Sokat tévejegtünk. Úgy vagyunk előtted, mint akik helytelen utakról érkeztünk. De mégis szeretnénk, Urunk, te előtted őszintén megállni, és olyan őszinte szívvel megbánni mindazt, amit tettünk, mint ahogyan Ezsrás idejében tette a te néped. Mert, Urunk, így tudsz velünk valamit kezdeni, hogyha készek vagyunk magunkat megalázni te előtted. Kérjük ezt az alázatos lelkületet. Add nekünk a te szent lelkedet, hogy lássunk tisztán és világosan, hogy értsük a te olykor nagyon is keményen feddőnek tűnő szavadat, de vegyük abból észre azt, hogy ezen keresztül minket fel akarsz építeni, lábra akarsz állítani, meg akarod újítani és meg akarod gyógyítani a mi életünket. Köszönjük, hogy ezt Jézus Krisztusban elkészítetted mindannyiunk számára. Adj nekünk most, Urunk, nyitott szívet, hogy a te ígéret, annak üzenetét, útmutatását, vezetését, bátorítását és feddését is befogadjuk, elfogadjuk. Köszönettel és hálával. Amen. Kedves testvére, készüljünk Isten igének hallgatására, és könyörögjünk Isten szent lelkéért. A 549. énekünknek az első és a második versét énekeljük el, Szentlélek, végy körül bennünket. Így kezdődik az első vers. Thank you. testvérek, Isten igéjét most nem az imént hallott, felolvasott bibliai szakaszból olvasom ismét, hanem az Új Szövetségnek egy olyan részletét, amely nagyon szorosan kapcsolódik az előző ószövetségi bibliai szakaszhoz. Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott második leveléből a 6. rész 14. versétől kezdődően így szólít meg minket Isten igéje. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak, vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel, és mi egyessége Krisztusnak Beliállal, vagy mi köze hívőnek hitetlenhez, hogy fér össze Isten temploma a bálványokkal. Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Kedves testvérek, Esdrás könyvét olvassuk az év kezdete óta, június 1-e van, az év közepén járunk, és a végére értünk ennek a bibliai könyvnek, és hallottuk a záró szavakat, az imént, és talán némi meglepetéssel hallgattuk Esdrás könyvének a befejezését. Hogy lehet egy bibliai könyvet így befejezni? Érezzük mindannyian azt, ahogyan hallgattuk az igét, hogy hát ez nem a csúcspontja annak, ami történhetett volna, hanem valami egészen más tárult elénk. Lezárult ez a bibliai könyv, és azt érezzük mégis a lezártság ellenére, hogy valami nincs rendben, valami nem került feloldásra. Nem megnyugtató helyzet, ami ott és akkor Esdrás korában Isten népe körében volt. Azért gyorsan hadd jegyezzem meg azt is, hogy a következő bibliai könyv, amit majd a következő vasárnaptól kezdve veszünk és olvasunk folyamatosan és végig, Nehémiás könyve, valamikor egy könyvet alkotott Esdrás könyvével. Tehát ez a befejezetlenség érzés teljesen jogos részünkről, de ez egy mesterséges szétválasztás ennek a két bibliai könyvnek, amit Esdrás és Nehémiás könyve néven, címen ismerünk. Tehát a folytatás következik, tehát semmiképpen ne maradjunk bizonytalanságban. Ugyanakkor mégis az, amit az imént mondtam, az nagyon helytálló, hogy érezzük azt, hogy valami nincs rendben. És ennek a mai ige hirdetésnek éppen ezért ezt a címet adtam, hogy felemás iga. Tulajdonképpen ez jellemzi Isten népét ebben az időszakban. A felemás iga, ahogyan hallottuk is a felolvasott újszövetségi szakaszból, ott van előttünk ilyen megfogalmazásban. Pontosabban szólva, Pál apostol, amikor a korintusi gyülekezethez szólva mondja, hogy ne legyetek felemás igában, akkor tulajdonképpen egy ószövetségi utalás ez részéről, mert a Mózes 5. könyvében ez a gondolat, sőt ez a kép nagyon erőteljesen ott van. Egészen pontosan így szól Mózes 5. könyve 22. részében, a 10. versben Isten igéje, ne fogj a szántáshoz ökröt és szamarat egy közös igába. Hát ez egy világos és egyértelmű útmutatás, de az az érzésünk, mintha ez inkább a földművelésre vonatkozó instrukciója lenne Mózesnek. De nem csak mezőgazdasági jellegű szaktanács adás ez, hanem látni fogjuk, hogy majd sokkal többről van itt szó, és átvitt értelme van ennek a mondatnak. De minden esetre, hogyha egészen gyakorlati módon képzeljük el ezt a helyzetet, amiről ott Mózes rendelkezik, akkor ugye arról lehetett szó, hogy nagyon gyakran mondjuk kényszerűségből fakadóan egy ökör mellé a szántás során mondjuk egy szamarat fogtak be, gondolván azt, hogy akkor ezáltal majd jobban halad a munka, és eredményesebb lesz a tevékenység. És hát a tapasztalat azt mutatta, hogy bizony ez a fajta kombináció, ez nem segít, ellenkezőleg, azt az erős állatot, az a kisebb állat, a szamár, az ökröt visszafogja, visszatartja. Tehát még arra sem képes a nagyobb testű állat, az erősebb jószág, mint amire egyébként egymaga képes lenne. Mert ott van mellette, összekötve, egy igába fogva, az a gyengébb. És így ilyen módon egymásnak az akadályozvája válnak. Ez a fele másika. És erre nézve inti Mózes az ő népét egy egészen gyakorlati és praktikus tanácsként, de nem csupán gyakorlati tanács ez, hanem tulajdonképpen vallási okból fakadóan is tanácsolja ezt Izrael népének. Minden keveredést tilt Mózes törvénye a zsidók számára. Mit jelent hát a fele másiga? Adódik a kérdés. Ott Ezrás korában nyilvánvalóan, ahogyan hallottuk is a felolvasott lekcióban, a vegyes házasságokra utaló megjegyzést jelenti. És azt is hallottuk a mai igéből is, az elmúlt vasárnapiból is, az azt megelőzőből is, hogy ez egy annyira súlyos és kardinális kérdéssé vált Izrael népe számára, hogy a bűnvallásnak a kényszerét idézte ez elő. Az egész nép átérezte azt, hogy itt most nagyon-nagyon rosszul tájolták magukat, rosszul tervezték az életüket, és rosszul élik meg a hétköznapjaikat. Mert tulajdonképpen az idegen népekkel kötött házasság és házastársi szövetsége az Isten szövetségének a felmondását jelentették ott és akkor, abban a korban. És talán olyan hallgatjuk így mai 21. századi füllel ezt a 2500 évvel ezelőtti eseménynek a leírását, hogy Ezrás korában mire volt szükség Izrael népe körében, akkor úgy gondolkodhatunk erről, hogy hát micsoda szeretetlenség ez, hogy Isten vezető, Isten népe vezetői ezt kérik a nép vezetőitől, mert a vezetők is vétkesek voltak ebben, és az egész néptől. De jó, hogyha belegondolunk abba, hogy ezt a szeretetlenségnek tűnő megfogalmazást megelőzte egy nagyobb szeretetlenség. Az Isten iránti szeretetlenség. Az Isten törvénye elleni szeretetlenség. Az Isten részéről kötött szövetségnek a megvetése, a figyelmen kívül hagyása. És ez nagyon-nagyon súlyos problémákat okozott ott és akkor. És ugyanez a helyzet a mi életünkben is, itt és most is. Ugyanez a probléma gyökere a legtöbbször. Ami Isten iránti szeretetlenségünk eredményez olyan helyzeteket, amiket szeretetlennek minősítünk. De az miattunk van. Ezrás könyve tehát egy ilyen helyzetről számol be, és tudjuk jól, megtanultuk már az elmúlt fél év során, hogy Ezrás története, amit Ezrás könyvében olvasunk, az a fogság utáni nép története. A babiloni fogságot követő 70 évnek az eseményeit találjuk ebben a bibliai könyvben. És a babiloni fogság, a 70 éves babiloni fogság kiváltó oka is már ez volt, amiről most beszélünk. Ez a bizonyos fele másiga. És hát egészen konkrét példákat is sorolhatunk, nem csak Ezrás korában volt ez probléma, hanem azt megelőzően sokszor, sok-sok évszázadon keresztül Isten népe körében. Csak egy-két példát hadd említsek, hogy értsük azt, hogy milyen mély ez a probléma. Ott van a Sámson története. Ugye ő volt az egyik bírája Izrael népének, mielőtt még királya lett volna Isten népének. Sámson esetéről sok mindent jegyeztünk meg bizonyára, hogy milyen szép hosszú haja volt, az is egy érdekes momentum, meg hogy milyen fantasztikus erővel rendelkezett, mert Istennek szentelt ember volt, nazír. De azt is tudjuk bizonyára, hogy ennek a erős embernek volt egy gyengéje. És ez pedig a gyengébb nemhez való kapcsolódása és viszonya. És ebből fakadt az, hogy Delilával egy filiszteus, egy más népből származó, bizonyára nagyon szemrevaló asszonnyal egészen közeli, szoros kapcsolatba került. Ami az ő vesztét eredményezte. Ismerjük a történetet, nem kell elmondanom. Tehát láthatjuk azt, hogy egy egyébként erős ember ezen a ponton mennyire meg tud gyengülni, és mennyire beszentővé tud válni, mennyire elesik, és mekkora bukás lesz az életében. De ugyanígy Salamont is említhetjük, aki pedig szintén egy nagyon fontos személye az Ószövetségnek, róla ugye a bölcsesség az, ami eszünkbe jutott talán leghamarabb. És nagyon érdekes, hogy ez a bölcs király, akinek a híre bejárta az akkori világot. Ez a bölcs király mennyire vak tudott lenni mindarra, ami veszélyt jelentettek a környező népekkel kötött szövetségek, olyan módon is, hogy házassággal erősítették meg ezeket a szövetségeket. És egészen súlyos hanyatlásba sodorja ezáltal az egész országot. Bölcs Salamonnak ez a viselkedése, józan ítélő képességének ezen a ponton történő elvesztése az ország kettészakadását fogja majd eredményezni. A felemás iga megfogalmazás keresztény körben mást jelent egy kicsit, és erről beszélt Pál apostol is a felolvasott ige szakaszban. Egészen konkrétan arról van szó, hogy amikor egy hívő keresztény, Krisztusban hívő ember, egy Krisztusban újjá nem születettel létesít házassági kapcsolatot. Ezt nevezzük leggyakrabban felemás igának. És nagyon érdekes, hogy Pál apostol ezt a helyzetet jól ismerte. És a korintusi gyülekezethez írt leveleiben, nem is egyben, hanem mind a kettőben, korintusiak kérésére válaszolva eligazítja a gyülekezet tagjait. Házassági tanácsadást kapnak a korintusiak, és általa kapunk mi is. A keresztény ember házassági szabályai között például ez van, hogy hitetlen házastársal együtt élni nagyon-nagyon megnehezíti az életet a hívő fél számára. És én azt gondolom, hogy itt is, ebben a gyülekezetben is vannak olyanok, akik ezt tapasztalták, vagy akár tapasztalják is jelenlegi életükben, hogy együtt élni felemás igában, azt talán pontosabb úgy fogalmazni, hogy együtt égni abban a házasságban. És ez egy súlyos probléma. Ugyanakkor Pál apostol nagyon jól látja a valóságot, azt, hogy ott a korintusi gyülekezetben, ha már egyszer ez a helyzet így jelen van, akkor mit tegyenek a gyülekezet tagjai? És miközben azt mondja, hogy ne legyetek felemás igában, azt mondja, ha viszont már így vagytok, ez jellemeztéteket, akkor ne váljatok. Akkor ne váljatok el, ne ez legyen az első gondolatotok. Nyilván más egy házasságtörő kapcsolat, más egy bántalmazó kapcsolat esete, és árnyalt itt a kép, de alapvetően nagyon világosan beszél erről az apostol, és azt mondja az apostol, hogy még egy ilyen felemás helyzetben is a hívő fél megszentelheti a hitetlent. Pál apostol a korintusi gyülekezethez írt első levelében, tehát ugye mi a második levélből olvastuk az iménti szakaszt, az első levelében is kérdésére a gyülekezetnek válaszol, és ezt mondja, ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el. és ha egy asszonynak hitetlen férje van, aki kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által. Különben gyermekeitek is tisztátalanok volnátok, így azonban szentek. Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el. Nincs szolgaság alá betve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Mert mit tudod te, asszony, vagy hogy vajon megmentheted a férjedet, vagy mit tudod te, férj, vajon megmentheted-e a feleségedet. Nagyon egyértelmű és világos tanítás ez az apostol részéről, tehát más a helyzet a felemás iga kérdése kapcsán akkor, hogyha még a házasság előtt vagyunk, és más a helyzet, hogyha már benne vagyunk. Házasság előtt egyértelműen nem, házasság után nem ilyen egyszerű a kérdés. Így foglalhatjuk össze az imént hallottakat. Fontos azonban észrevennünk, hogy nem csak a házastársi kapcsolata nézve van ennek a megfogalmazásnak, ennek a gondolatnak, ne legyetek felemásikában üzenete számunkra, hanem más összefüggésekben is érdemes ezt az igei tanítást alapul venni. Mert hogy az élet számos területére nézve igaz az, ami házassági kapcsolaton belül is fennállhat. Ne legyetek felemás igában. Pál apostol tehát ezt a nyelvet használja, de az idézett bibliai szakaszból is világossá válhatott számunkra, hogy itt nem pusztán a házastársi kapcsolatról beszél Pál apostol. Mert itt felsorol 5 dolgot, amely ilyen ellentét párokat alkotva nagyon-nagyon széles területét fedi le az életünknek. Mi köze az igazságnak a gonoszsághoz, mondja az apostol, vagy a világosságnak a sötétséghez, vagy Krisztusnak Beliálhoz, a hívőnek a hitetlenhez, az Isten templomának a bálványokhoz. És már is érzékeljük, hogy itt messze nem a házastársi kapcsolatról van csak szó. És a probléma számunkra talán itt kezd még inkább kibontakozni. Hogyha ez nem csak a házasságról szól, akkor még több minden kérdés van bennünk. Mert még értjük azt, sőt egyet is értünk azzal, amit itt az imént felolvastunk. Az igazi nehézség az, hogy ezt hogyan alkalmazzuk az életünkben, a hétköznapi, mindennapos dolgainkban. Arról is beszéltünk már éppen Ezsrás könyve kapcsán, hogy a keresztény ember és a gyülekezet kapcsolata a világhoz, a minket körülvevő világhoz, az egy nagyon kényes, nagyon nehéz és összetett kérdés. Az egész ige tulajdonképpen ezt a kérdést is állítja elénk, hogy hogyan viszonyuljunk a világhoz. És Jézus a főpapi imádságában beszél erről, nagy vonalakban eligazít minket, amikor azt mondja, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók. És nekünk pedig a hétköznapokban mindig az a kérdésünk, hogy hogyan viszonyuljunk a minket körülvevő világhoz. Mikor vagyunk túl közel, ahhoz a bizonyos szegmenséhez a világnak, vagy mikor kerülünk túl távol, mint keresztény emberek, akinek küldetésünk van ebben a világban. A túl közel és ez a túl távol dilemmája az, ami jó, hogyha foglalkoztat minket, mert ez a felnőtt kereszténységnek a kérdése. Olvastam nemrégen egy honlapon található írást, amely blognak a fedlapján ez a megfogalmazás volt olvasható, hogy Krisztusban maradni, a korral haladni. ez egy nagyon frappáns megfogalmazás, és most ide pont passzol, hogy ez a kettőnek a dilemmája, hogy Krisztusban maradni, a korral haladni. Mert nekünk keresztény emberként abban a világban kell bizonyságot tennünk és élnünk, amely körül vesz minket. Mi nem arra kaptunk megbízatást, hogy vonuljunk ki a világból, és éljünk egy saját kis zárt világot a magunk tetszésére, hanem Krisztus követségében vagyunk jelen. Nem a világból vagyunk, azaz nem a világhoz tartozunk, de a világban vagyunk. És ezt a kettőt kell megtalálni, összehangolni. Nem lehetünk ilyen viszonylatban fele más igában. Azaz, hogyha ez az eredeti képhez, ha visszatérünk, amikor mondjuk egy ökörnek és egy szamárnak az egybefogását értjük el, hogy ez az egybefogás nem történhet meg. Nem lehet részünk abban, ami a világban van, nem lehet közösségünk azzal, nem lehet egyetértésünk azzal, ami a világban van. Persze itt érdemes és szükséges és gyorsan a világ kifejezést használni. Ez nem a hétköznapi dolgokat jelenti önmagában véve, hanem a világ kifejezés alatt azt értjük, hogy az Isten nélkül, sőt, Isten ellen szerveződött valóság, amely körülvesz minket. És ilyennel találkozunk bőven. Tehát nem arról van szó, hogy lehet egy nem egyházi iskolába íratni egy gyermeket vagy egy unokát, mert az világiskola, nem erről van szó, hanem a világ az egy Isten ellen, Isten ellenes része minket körülvevő valóságnak. Mikor alakul ki, tehát ez a fele másika, ez egy nagy kérdés, sorahatár, meddig mehetek el? Két reformátornak, Calvinnak és Luthernek a megfogalmazását még hadd hozzam ide, és ezt követem majd gyakorlati példákat is szeretnék hozni illusztrálásképpen. Calvin úgy magyarázza ezt a gondolatot, hogy felemás iga viselését jelenti minden olyan dologban való részvétel, ami a keresztény ember számára törvénytelen. Luther pedig ezt írja erről a kérdésről, felemás igát hordoz, aki a hitetlenek törvénye alá helyezi magát. Ezek is eligazító gondolatok, ilyen értelemben minden iga felemás, ami szembe megy az Isten akaratával. Felemás iga, ha valaki inkább engedelmeskedik az embereknek, a közhangulatnak, mint Istennek, vagy hogyha a tiszta evangéliumot elengedi, nagy Isten félre magyarázza maga érdeke miatt. Ezek mind-mind egy ilyen felemás igát eredményeznek. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ezekre a kérdésekre nincs abszolút érvényes válasz. Így feketén és fehéren nem lehet ezeket leírni. És mondok rá néhány példát. Az egyik ember számára bizonyos dolgokra van szabadsága, hogy megtegye, a másik ember számára az a megkötözöttségbe való visszalépést jelenteni. A példa itt ebben a gyülekezetben azt gondolom, hogy nagyon is jól érthető lesz. Több kékkeresztes vagy kékkereszt szolgálattal kapcsolatban lévő tagja van a mi közösségünknek, és jól tudjuk azt, hogy ha valaki Krisztushoz tér az alkoholista múltjából, ebből a megkötözött állapotából, akkor ő neki ezen a ponton különösképpen is vigyáznia kell. Éppen ezért, mikor úrvacsorázunk, ilyen közösségben vagyunk itt együtt, akkor mindig rájuk való tekintettel a kék szallaggal jelzett tárcán, nekik van alkoholmentes szűrőlé kihelyezve. Mert nekik ez egy fontos pontja az életüknek, és ezen a téren visszamenni oda abba a környezetbe, ahol alkoholistává lettek, az nagyon-nagyon veszélyes, és az a fele másiga számára. Ugyanakkor van egy keresztény embernek arra szabadsága, hogy alkoholt fogyaszthat. Az nem fele másiga, hogyha neki ilyenfajta megkötözöttségből nem kellett szabadulnia. Szabad arra. hogy alkoholt fogyasszon. Másik példa, amit esetleg mondhatnék, hogyha valakinek az életében volt egy olyan szakasz, egy olyan korszak, amikor mondjuk egy bizonyos zenei stílus nagyon jól kifejezte az ő lelki állapotát, és most nem akarok konkrétumokat mondani, magamról is beszélhetnék bőven ezen a téren, de nem akarom nevesíteni a dolgot, de értjük bizonyára, és az egy destruktív időszak volt az életében. És ilyenkor a legtöbb ilyen helyzetben lévő ember, amikor Krisztushoz tér, akkor szakít ezzel a múltjával. Én is az összes ilyen jellegű zenei gyűjtésemet, hát nem a legjobb döntés volt részemről, de oda ajándékoztam valaki másnak, hogy nálam ne legyen. Más is tehettem volna vele, de valahogy akkor így, ezt így léptem meg. Szóval a lényeg az, hogy utána nem kezdek újra elhallgatni ugyanolyan zenét, ami engem valamikor lehúzott. Mert az a fele másik a állapot. A másnak ugyanarra a zenére van szabadsága. Nem kell tőle félnie. Szabad neki azt a zenét hallgatnia. Értjük talán, ugye, hogy miről is akarok itt beszélni. Ez egy nagyon izgalmas és nagyon fontos kérdés, hogy a törvénykezés és a szabadosság között találjuk meg azt a teret, ahol Isten minket vezet, az ő szent lelke által. Amikor Isten az ő lelkét adja nekünk, és világossá teszi számunkra, hogy minek hol van a határa. És mi az, ami ellene való lázadás, és hol vannak azok a teretek, amikor belesimulunk az ő akaratába. És lehet, hogy olyan helyekre is belépünk, ahova magunktól nem mennénk, de az Isten lelke vezet oda minket, akkor az a tér, ahol Isten nekünk feladatot szánt. És lehetne beszélni arról, hogyha valaki akár az üzleti világban, a vállalkozói világban, vagy a politika világában van jelen, akkor hogyan és miként jönnek azok a helyzetek, cseles körülmények, ahol csak rugalmasságot kellene tanúsítani, és minden szépen és jól alakulna. De nem kell ilyen magas körökbe belehelyezni magunkat gondolatban, hanem gondoljunk csak arra, amikor nekünk ajánlják föl, hogy akkor kérünk számlát, vagy nem kérünk számlát. És az olyan természetességgel hangzik ez a kérdés, mint hogy kérsz kávét, nem kérsz kávét. Értjük ugye, hogy hogyan lehet jósan a felemásikának a részesévé válni. De ugyanígy, hadd beszéljek egy rövid gondolat elég, ami keresztény protestáns közösségeinkről is. Egyéni életünkön túlmenően van felelősségünk abban is, hogy mint gyülekezet, mint református gyülekezet, hogy vagyunk jelen ebben a világban. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy több mint 500 éves múlttal rendelkezünk, mint református, mint protestáns közösség ebben a világban. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy azok az értékek, amelyek annak idén a reformáció korában meghatározók és eligazítóak voltak, azok elillantak. Azok, mintha elpárologtak volna, mintha szublimálódtak volna. És hát mindenféle dolgot tesznek a protestáns gyülekezetek, csak azért, hogy valamiképpen népszerűséget érjenek el. És a felemás iga ezen a téren is könnyedén megjelenik. Hogyha az egyház esetleg szórakoztatni akar, ahelyett, hogy az evangéliumot hirdesse a világban, akkor téves úton jár. Akkor a felemás iga fogjává lett. Ne legyetek hitetlenek, felemás igában szólít minket Isten igéje. Ne kevergesd Isten akaratához a sajátodat, csak az emberi szándékodat és indulatodat. Ne fésd át azt, amit Isten neked világosan megmondott saját szempontjait szerint. Végezetül még hadd mondjak egy gondolatot el. Bizonyára sokan ismerik ebben a közösségben a nagyon híres neves rockoperát, István a király című híres zenei produkciót. És ennek a rokoperának van egy sora gondolata, ami ez a mai gondolatmenetünkhez nagyon jól illeszkedik. Istvánnak, a képenődő magával bívódó királynak egy ilyen imádságot befejező gondolata van, hogy veled, Uram, ne nélküled. Biztos ismerősen cseng ez a mondat. És nyilván ez a gondolat, vagy ez a megfogalmazás onnét fakad, hogy döntenie kellett Istvánnak, hogy most akkor milyen eszközökhöz nyúl abban a helyzetben, abban a történelmi korszakban, amelyben élt. És aztán a végén ez kerekedik ki a történetben, hogy veled, Uram, de nélküled. És egy ilyen minket is most egy ilyen kérdés elé állít, hogy mi hogyan is viszonyulunk azokhoz a dolgokhoz, amelyek körülvesznek minket. Olyan a mi életünkben mennyire jelenik meg ez a fele másság. Veled, Uram, de nélküled. Kell, Uram, hogy legyen áldás az én életemen, de és a segítségedre is nagy szükségem van, de azért mindig csak is úgy legyen, ahogy én akarom. Sokszor jutunk el ide, erre a pontra. Fel tudjuk-e ismerni azokat a pontjait az életünknek, amikor ilyen módon a fele másikába hajtjuk a fejünket. És hogyha ezt fölismertük, akkor megvan az a bátorságunk, hogy ebből kilépjünk, hogy ezt megtagadjuk, és erre nemet mondjunk. Erre hív minket ez a mai ige szakaszunk, hogy azt fogadjuk el, amit Isten ad elénk, és amit Isten helyez a mi szívünkre. És Ezsás könyvének a vége ebben bátorít most minket erőteljesen, hogy ott és akkor Isten épp ezt megtudta, meg akarta és megmerte tenni. És erre hív minket Isten, hogy mi is tudjuk, akarjuk és merjük ezt megtenni. Amen. A harmadik versét énekeljük az 549. dicséretnek. Szakaszd el hát most is szívünket, így kezdődik az énekvers.
Kezdünk ahhoz a ponthoz, amikor lehetőség nyílik bizonyságtételre, hogyha valakit indított most Isten igéje, megszólított, és a szívében van bizonyságtétel, szeretettel várjuk. Gondolom, hogy megszólított minket. Nem biztos, hogy készek vagyunk a szólásra. Én viszont szeretnék elmesélni egy esetet, ami a múlt héten történt velem, és nagyon elgondolkodtatott, és nagyon kapcsolódik ehhez a felemásigához, amit a világ kínál nekünk, ezeket a nagy trend dolgokat, szólamokat, és ahol kicsit elbizonytalanít minket, mint keresztény embereket, hogy most akkor mi is a dolgunk, elfogadónak lenni, vagy határozottan Isten rendjéhez kapaszkodni, és ahhoz tartozni, Úgy jártam, hogy a felvételi eljárásnak az időszaka még nálunk a kollégiumban nem zárult le, és bekopogtatott hozzám egy anyuka a gyermekével. És most életemben lettem egy olyan helyzetnek a résztvevője, amikor láttam egy édesanyát, egy hosszú hajú, fekete nadrágra, tütűszoknyát húzott 14 éves fiatalt, aki bemutatkozott nekem, mint Hunor. És hát azért nem döbbentem meg, mert úton voltam, hogy találkozzam velük, és az egyik kolléganőm jelezte, fölhívott gyorsan telefonon, hogy akkor számítsam, hogy ez a látvány fog fogadni. És befelé úton fohászkodtam az Úrhoz, hogy adjon nekem bölcsességet, hogy mit tegyek most. Mit mondjak ebben a helyzetben, és beértem, nyilván behívtam őket, nem voltam már meglepett, ez jó volt nekem, hogy volt egy kis felkészülési időm, és megkérdeztem őszintén a gyermeket, hogy most őszintén kérdezek tőled valamit, és te őszintén válaszolj nekem. És megkérdeztem, hogy véletlenül nézel ki úgy, mint egy kislány, vagy tudatosan. És azt mondta nekem, hogy tudatosan. És akkor ott volt előttem a labda földobva, hogy be akar költözni egy kollégiumba. Nyilván itt egyértelmű volt számomra, hogy nemet kell, hogy mondjak. És nemet mondtam elég határozottan, semmi rosszat nem mondtam, annyit, hogy ez a probléma egy kicsit komplexebb, de én most erre nemet tudok mondani, erre a kérelemre. És láttam az édesanyjának a kemény tekintetét, picit megvetést is benne, amikor elmentek, és láttam a gyermeknek az összezavarodását, amikor kezet fogtam vele a szorongó, izzadó tenyerét, és összetört a szívem, hogy most ez a gyerek, ez most hol van, és nem tudja, hogy mit akar, csapdájába esett a kínálkozó trendnek, hogy most divatos másnak lenni. Én meg, amikor kiléptek az ajtómon, összetörtem, hogy most akkor lehet, hogy szégyent hoztam Istenre és az egyházamra, mert nem voltam befogadó, és nem voltam elfogadó. Akkor most hogy vagyunk ezzel? És az igébe is előjött ez, hogy most akkor, igen, mi is akkor itt a helyzet? Most akkor hogy kellett volna jól viszonyulnom? Jól viszonyultam, vagy rosszul viszonyultam? Szóval nem egyszerű dolog kiigazodni a világba. Nagyon nem egyszerű dolog. Akkor egy pár percig összetörtem, és elbizonytalanodtam, de aztán beszélgetve a kollégákkal is valóban megerősödtem abba, hogy az, hogy nemet mondtam, az helyén való volt. Isten rendje mellett tettem le a voksot. Vagy férfi, vagy nő. És sajnos ezen a gyereken láttam, hogy ő maga se biztos abban, hogy hol tart. Viszont a másik oldal, ugye, hogy befogadó vagyok, vagy nem befogadó. Ebben a helyzetben nemet kellett mondjak, de hogy nagyon imádkozunk el ezekért a szegény fiataljainkért, akik áldozatává válnak ezeknek a modern, divatos nézeteknek, és teljesen tönkreteszi őket, és olyan sebeket okoz, ami utána nehezen gyógyul. Van feladatunk. Ennek ellenére, hogy tudjuk, hogy mi Isten rendje, ennek ellenére itt vagyunk ezek között, a gyerekek között, fiatalok között, és én most csak egy területet ragadtam ki, rengeteg ilyen van még körülöttünk. Rengeteg ilyen. Aminél tisztán kell látnunk, hogy mi az Isten rendje, mi az, amire minket akar használni ebben a világban. Nem könnyű. Nem könnyű, de meg kell találnunk a helyünket, és ő benne a nagyon határozott gyökerünket, az Úristen bevert gyökerünket. mert csak akkor tudjuk, hogy mi a dolgunk. Hát röviden ennyit szerettem volna elmondani, ez a 21. századi aktualitás. Nem tudom, van még valakinek, Editnek van még.
Én egy kevésbé súlyos történetet osztanék meg kedves testvérekkel, mint amit a Szilvi telénk tárt az imént. Egy ma reggeli történet, ugyanis erre a hétvégére rám lett bízva a terminálnak az elhozatala és működtetése. És én otthon felejtettem ma reggel. És amikor itt álltam a parkolóban, és beugrott, hogy hát nincs nálam, akkor kettő dolog merült föl, és nagyon kapcsolódik a mai igéhez, a felemássághoz, hogy most hazaszaladok érte, vállalva, hogy elkések, vagy bejövök, és akkor elengedem ezt a terminál dolgot a mai napon. És hát ahogy anyukámat itt kísérve jöttem be, beugrott azt, hogy ezt nem tehetem meg. Azért nem tehetem meg, és a terminálnak azért kell itt lennie, mert ez egy nagyon jó és szent ügyet szolgál, mégpedig a közösségi házunknak a megépülését. És ha én ma nem hozom el, és ez amit a testvérek odaszánnak kimarad, akkor annyival kevesebb lesz, vagy kisebb lesz az összeg, amit a templom építésre szánhatunk. Úgyhogy vállalva azt, hogy elkések ma reggel, inkább hazaszaladtam és elhoztam, úgyhogy éljenek vele a testvérek, befogom.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy te magadhoz tereltél a mai vasárnapon minket. Annyi minden út van most a világban, annyi minden hang, sokféle hangot hallunk, és általában hangosak, és igyekszenek meggyőzőek lenni, igyekszenek elbizonytalanítani minket. Csak egy kis rugalmasságot kérnek, és akkor mi szépen belesétálunk egy felemás igába. Bűnbánattal állunk meg előtted, Urunk, hogyha ilyen igába beleálltunk, beleléptünk egy ilyen kapcsolatba. Urunk, bocsáss meg nekünk, nehéz csak téged hallani, mert nagyon hangos a világ, és nagyon hangos az ördög, és nagyon erőszakos. De most kérünk téged, a te drága szent fiad, a vérében mosd meg minket, bocsásd meg a bűneinket, bocsásd meg, ha eltévejettünk, elfordultunk te tőled, és másfelé fordítottuk a fülünket. Mosd meg, Urunk, a te fiadnak a drága vérével, és emelj magadhoz, emelj közel, hogy hadd halljuk újra tisztán a te hangodat, hogy ismerjük fel a te kedves, finom, jóságos, szeretetteljes hangodat azokban a helyzetekben, amikor nehéz eldönteni, hogy mit évők legyünk. Adj nekünk, Urunk, add a te szent lelkedet, aki bölcsességet tud nekünk adni, aki meg tud minket erősíteni, aki ott van folyton a mi templomunkban, és nem akarunk a te templomodban a szégyent hozni, Urunk, hanem világítani akarunk ebben a kusza világban. Köszönjük, hogy te megteszed ezt, és örömmel teszed meg, örömmel adod a te lelkedet, hogy jöjjön velünk, és kísérjen minket. Urunk, és hálás a mi szívünk, valóban a kis Oliviáért, akit elhoztál ide közénk, az ő szüleiért, családjáért. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattad azt a sok-sok könyörgést, és továbbra is a te kezedbe helyezzük ezt a gyermeket, Urunk, hogy te őrizd, és te gyógyítsd továbbra is. Urunk, és kérünk a többi betegünkért, így név szerint most Eszikéért is hálát adunk, hogy elindult a gyógyulás útján, de erősítsd őt, Urunk, és add, hogy mi hamarabb vissza tudjon ő is térni a közösségünkbe. És kérünk most azokért is, akiket nem név szerint hozunk, csak az ő bajukat, gyöngeségüket, betegségüket,
lelki vívódásaikat, lelki gyötrődésüket. Urunk, mindenkit, aki elgyengült, a Te kezedbe helyezünk most. Adj testi, lelki megerősödést, gyógyulást. Urunk, és elédítsük ma, a mai vasárnapban a pedagógusokat. Te látod, Urunk, hogy ők is elfáradtak, ők is gyöngék. Urunk, a Te tágas teredet nyisd meg előttük, hogy ne a nehézségekre, a sok-sok fájdalomra, a sok kudarcra nézzenek. Nézzenek, Urunk, rád. Áld meg, Urunk, a pedagógusokat, azokat, akik itt vannak a közösségünkben, és minden pedagógust. Nagyon nehéz, Urunk, ezen a területen is megállni, és Téged dicsérve járni az utunkat. Légy mellénk, Urunk, Te légy a mi támaszunk és oszlopunk. És adj ünnepet a szívünkbe a mai napon, olyan ünnepet, amit csak Te tudsz adni, olyan békességet és olyan erőt, amit csak Te tudsz adni. Köszönjük, Urunk, hogy a kezedbe helyezhetjük azokat is, akik erősnek érzik magukat. Ővelük is, légy velük, és légy a támasz, Urunk. Légy továbbra is az ő erejük forrása, és őrizd meg őket attól, hogy önmagukba bízzanak, és a saját erejükbe. Jöjj velünk valamennyiünkkel, Urunk, kicsikkel, kicsinyekkel, és nagyokkal a mi hajlékainkba, és áld meg ezt a hetet, ami előttünk áll, és különösképpen is tudjunk a Te drága lelkedre figyelni, őt hívni, befogadni, és vele együtt menni, végezni a dolgunkat, és majd együtt ünnepelni a jövő héten. Jöjj velünk, Urunk, a Te szent fiadért kérünk, Jézusért, hallgass meg minket. Amen.
Nekik is fennállva emeljük szívünket Istenhez, és Jézus Krisztustól tanult imádsággal folytassuk a mi imádságos együttlétünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és a záró éneket kérem, hogy énekeljük el Péter vezetésével. Ez a tanult énekünk lesz, de mindegyik versével együtt, tehát mind az 5 versét énekeljük el az éneknek. Mindenkinek további áldott, szép vasárnapot és áldás békességet.